Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk előtted ezen a délutánon. Köszönjük neked az elmúlt nap minden örömét és áldását. Köszönjük, hogy te voltál gondviselőnk, és te voltál az, aki betöltötted a szükségeinket az elmúlt héten is. Olyan jó volt erről énekelni, Úr Jézus, hogy te itt vagy, jelen vagy. Noha tudjuk, hogy testileg az Atya jobbján ülsz és uralkodsz. Olyan jó tudni, hogy lelked által valóságosan jelen vagy. És olyan jó lenne ezt nem csak énekelnünk, hanem tudnunk is, tudatosítanunk magunkban, hogy te mindenható Istenként kész vagy betölteni az életünket. Azért könyörgünk, hogy hadd lehessen az ének szava valósággá, hogy te járj át bennünket, hogy hadd lehessen a testünk nem a bűnnek a szentélye, hanem a te templomod, a mi életünknek minden mozzanata, minden része hadd lehessen a te dicsőségedre. Te látod most is, Úr Jézus, hogy milyen utakról jöttünk, mit vagy kit hagytunk magunk mögött, milyen események, teendők állnak előttünk, add, hogy ne ezek vonják el a figyelmünket, hanem egyedül rád tudjunk tekinteni, élő hittel és reménységgel, és a te jelenlétedből, a veled való személyes közösségből hadd meríthessünk erőt arra, hogy téged kövessünk, és neked éljünk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te csitítse szívünkben bút, örömöt, vágyat, és a te szent lelked jelenlétével megajándékozva minket vezess el a Jézus Krisztussal való közösségre. Az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvéreim, az az ige, amely alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét szeretném hirdetni köztetek, írva található a Márk írása szerinti evangélium 16. részében, a mai napi ige szakaszban, a 14. verstől a 20. versig terjedő igékben. Azután, amikor az asztalnál ültek vala, megjelent Jézus magának a 11-nek, és szemükre hányá az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hívének. És mondanékik, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minek utána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálkodván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Az Úr együtt munkálkodván velük. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, amikor valamilyen szomorúság, nehézség vagy próba ér bennünket, akkor nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy elcsüggedjünk, hogy leblokkoljunk, és gyakorlatilag szinte tétlenné váljunk. Sokszor nem tudjuk, hogy miért történt velünk, ami történt, nem látjuk a hogyan továbbot, néha nem csak tehetetlenek vagyunk a sok hatás alatt, vagy a szomorúság miatt, hanem valóságosan is szótlanná válunk, szóhoz sem jutunk a nehézségek között. Nyilvánvalóan emberileg teljesen érthető lett volna, és természetes lett volna, hogyha a tanítványok így reagálnak arra, hogy az Úr Jézus fizikálisan eltávozott közülük. Hiszen egy olyan valakitől kellett testileg elszakadniuk, akivel 3 éven át minden napjukat együtt töltötték, nem úgy, mint manapság a tanulók az iskolában, hogy 8-tól 2-ig, 3-ig bent vannak, és utána hazamennek, élik az életüket, hanem ők éjjel-nappal a mesterrel voltak. A tanítványság akkoriban ezt jelentette. Együtt ettek, együtt ittak, mindenhova együtt mentek, nem csak a nagy jeleneteknél, a csodáknál voltak ott, vagy amikor Jézus éppen kioktatta a farizeusokat. Minden helyzetben együtt voltak, amúgy ma sem jelent mást a tanítványság, mint hogy Jézussal vagyunk mindenhol és mindenütt, minden életkörülmény között. Érthető lett volna tehát, hogyha ők is elcsüggednek, kétségbe esnek, bizonytalanná válnak, vagy akár lebénítja őket a tudat, a tény, hogy az ő mesterük, az ő szeretett uruk, akivel 3 évet töltöttek együtt, elment tőlük, eltávozott közülük. Azonban a felolvasott igében, a 20. versben valami egészen másról olvashatunk. A Jézustól való fizikális elszakadás a tanítványokat nemhogy lebénította, hanem azt látjuk, hogy mozgásba hozta őket. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges, hogy miután egy ember, aki egyben Isten is, felmegy a mennybe, hátrahagy 11 embert, és az evangélium mégis elterjed az ő ígérete szerint a föld végső határáig. Tanulva a bibliai történetből, mi hogyan keveredhetünk ki a félelmeink, a kétségeink bénító hatásai és nyomorúságai alól. Ezekre a kérdésekre keressük a választ Isten szent lelkét segítségül hívva és várva. Az első, mi az, ami mozgásba hozta a tanítványokat? Annak ellenére, hogy látszatra úgy tűnik, hogy Jézus már nincs többé közöttük. Tudjuk, hogy Jézus mennybe menetele, a végső lépése, a végső aktusa volt az ő tökéletesen végbevitt megváltó művének. Ő azért jött ebbe a világba, amit Isten teremtett magának, a maga dicsőségére, hogy visszaszerezze ezt a világot az ő jogos tulajdonosának, visszaszerezze Istennek. És ezt az ő megváltó művét tökéletesen véghez vitte, és miután elvégezte a küldetését, visszatért a küldőjéhez. Úgy szoktuk ezt magyarázni, hogy ha van egy király, aki meghódít egy másik királyságot, miután elvégezte ezt a feladatát, visszatér a saját királyságába, a saját otthonába, de hagy hátra egy helytartót, aki képviseli az ő király uralmát. Ez történt pünköstkor, amikor elküldte Isten az ő szent lelkét, hogy képviselje Jézus Krisztus király uralmát mindazok szívében és életében, akik Jézusban hisznek. De tulajdonképpen azt látjuk, hogy Jézus megváltó műve ezzel tetőződött be, ami elkezdődött a Golgotán, a mennybe menetellel érte el a csúcsát. És teológiailag nagyon pontosan megfogalmazva, Márk ezt így is írja le az evangéliumban, hogy az Atya jobbjára ült. Mit jelent ez? Az Atya jobbján ülés jelenti a mindenhatóságot, a teljhatalmat, a tökéletes isteni felséget és szentséget. Jelenti ez az Isten jobbján való ülés azt, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön, ahogy a Máté evangélium a végén olvassuk, ami az Úr Jézus egyik neve, hogy seregek ura, a mennyei, a földi és a föld alatti hatalmaknak is ő parancsol. Ő a pantokrátor, a mindenható, a mindennel bíró, ahogy szokták is a középkori festményeken ábrázolni, a feltámadott Jézus nem csak koronával a fején, hanem egy glóbuszt tart a kezében. Olyan jó, hogy nem csak a földet, hanem az egész univerzumot, az egész teremtett világot Jézus Krisztus tartja a kezében. Ezt fejezi ki ez a rövid mondat és gondolat, hogy az Atya jobbjára ült. És gondoljunk bele, kedves testvéreim, hogy micsoda vigasztalás van ebben számunkra, ebben az egyszerű tényben, hogy Jézus visszament a mennybe, és a mindenható Atya Isten jobbján ül. Ő, aki tudja irányítani a galaxisokat, meg a királyok és a vezetők szívét, hogy ne tudná irányítani a mi kis porszem életünket is. És aki kezében tartja ezt a világ mindenséget, hogy ne tudná kezében tartani a mi egyszerű életünket, sorsunkat, gondunkat, bajunkat, és hogy ne tudná megadni mindezekre a megoldást. Ez az, amiről maga az Úr Jézus is beszél egy másik helyen, János evangélium a 10. részében, a 27. verstől. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek. és senki, ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. A Heidelbergi KT is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nagyon pragmatikusan ezt a kérdést teszi fel, mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele. És erre így szól a válasz. Először, hogy ő a mennyben, az atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog vinni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol a Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Azt mondja a KT, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog. Hogy a mi testünk? Hát mi itt vagyunk ebben a testünkben. Itt élünk, mozgunk és vagyunk, de az Úr Jézus Krisztus hasonló testet vett fel, ugyanolyat, mint a miénk, csak nincs benne bűn. És ebben a testében ment vissza a mennybe, a feltámadott testében, és ez a biztosíték arra, hogy ahogy ő testben van jelen az atya jobbján, úgy fogunk mi is feltámadni, úgy fogunk mi is a testünkkel együtt és a lelkünkkel együtt Istennél örökké valóságban élni. Nem valami világszellemben fogunk lebegni vagy feloldódni a nirvánában, hanem lesz testünk és lelkünk, romolhatatlan testünk, bűntelen testünk, amelyen nem fog már az idő, a betegség, a fájdalom, a halál, mert mindezek eltöröltetnek. Egyrészt Jézus feltámadott teste a záloga, a biztosítéka ott a mennyben annak, hogy mi is oda fogunk kerülni, ahol ő van. A másik vigasztalás pedig, hogy ő nem hagyott magunkra bennünket. Elküldte az ő szent lelkét, ő az itteni biztosítéka, a mi szívünkben a biztosítéka annak, hogy majd magához fog venni, és addig is az ő vezetése, uralma és jelenléte alatt élhetjük az életünket. Igen, kedves testvéreim, ez az a motor, ez az az erőforrás, ez az a reménység, ami a látszólag magukra hagyott tanítványokat is mozgásba hozza és cselekvésre készteti. Az a kérdés, hogy mi ezt mennyire vesszük komolyan. Mennyire vesszük komolyan az ige igazságát, vagy amit hallhattunk a KT-ban, mennyire vesszük komolyan Jézus mennybe menetelének valóságát és ennek áldásait. Mert az Úr Jézus mennybe menetele csak akkor lesz számunkra is áldássá, ha ennek fényében látjuk egyrészt őt, látjuk magunkat, a problémáinkat, és a jövőnket is. Az Úr Jézus ugye tudjuk az ige alapján, hogy nem hagyta magára a tanítványait, ahogy hallhattuk a KT-ban is, elküldte az ő szent lelkét, akit ilyen neveken illet: vigasztaló, pártfogó, az igazság lelke, az erő, a szeretet, a józanság lelke. Ő az, akit azért küld az Úr Jézus, hogy őt dicsőítsük általa. Aztán a második gondolat, amit ebből az igéből szeretnék kiemelni, a fentiek alapján ugye láthatjuk, hogy a tanítványok nem siratják Jézust, vagy éppen magukat, mert tudták, hogy az Úr ugyan testileg nincs közöttük, de lelke által velük van, és velük marad mindvégig. Olyan érdekes, hogy nem emlékoszlopot állítanak azon a helyen, ahonnan Jézus visszament a mennybe. Ma sem tudjuk, hogy pontosan hol történt ez. Nem emléktáblát helyeznek el, nem zarándokutakat szerveznek. Nem ülnek le körbe, magukba roskadva és zokogva. Vagy nem írnak szép memoárokat, emlékiratokat a régi szép időkre emlékezve, hogy milyen jó volt Jézussal. Nem. Jézus visszament a mennybe, ők pedig kimentek. Kimentek, kimozdultak a tétlenségből, és elkezdték azt a munkát, amit Jézus bízott rájuk. Milyen érdekes ez a két szó. Jézus visszament, ők kimentek. Nem elmélkedtek, nem búslakodtak, nem bánkódtak, hanem elkezdték azt, amire Jézus hívta őket. Mint hogyha semmi nem változott volna, akitől elbúcsúztak, az ott élt továbbra is velük, munkálkodott általuk, ment tovább a misszió, mintha nem is történt volna semmi, pusztán annyi, hogy Jézus véghez vitte a megváltás művét. Elkezdődött a világmindenség rendjének a helyreállítása. És egy kicsit gondolkozzunk el a személyes életünkre nézve, hogy vajon a mi életünkben mi okozza a tétlenséget, mi okozza a bénultságot, milyen félelem, vagy milyen kétség, milyen hitetlenség, vagy milyen bűn az, ami akadályoz abban, hogy végre kimozduljunk, hogy végre elkezdjük cselekedni azt, amire Jézus Krisztus elhívott. Mi az, aminek még el kell vétetnie az útból az életünkben, hogy végre megtapasztalhassuk Isten erejét, Isten jelenlétét és az ő áldásait. Nagyon szemléletes ez a kifejezés, azt mondja, prédikáltak mindenütt. Először is tudjuk, hogy a prédikálás nem csak arról szól, hogy beszélünk Jézusról. Jézusról és Istenről lehet nagyon szép, nagyon okos, teológiailag is teljesen korrekt dolgokat mondani, de tudjuk, hogy az igazi prédikáció az nem csak az Isten lelkétől áthatott igehirdetés, hanem az élet Isten tisztelet. Amikor úgy élünk, ahogy beszélünk, úgy élünk, hogy az maga igehirdetés és Istenre mutató jel. Erről beszél az Úr Jézus a János 4-ben, amikor azt mondja, hogy Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban, vagy másként értelmezve, vagy az eredeti görögben leírva, valóságban imádják őt. Valóságosan imádják Istent. És ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, hogy nem csak elméletben, nem csak elhiszem, hogy amit Jézus mond, az lehet, hogy úgy van, vagy elhiszem, hogy ő azt meg tudja tenni, vagy elfogadom egy-egy bibliai igének az igazságát, vagy az, hogy úgy van, valóságos. Azt jelenti lélekben és valóságban imádni az Istent, hogy meg is cselekszem, meg is valósítom az igét az életemben, az életemmel. Olyan sokszor megállunk félúton, vagy azt gondoljuk, hogy elég, hogy elhiszem, hogy az úgy van. Akkor válik az Isten tiszteletté, akkor válik életprédikációvá, hogyha el is kezdem megvalósítani azt, amit Isten nekem mondott. Ugyanúgy, ahogy a délelőtti igében is olvashattuk, hogy ez a béna ember, akit az Úr Jézus meggyógyított Péter és János által, engedett a szónak, és így ment végbe a csoda az életében. Tehát prédikáltak szavaikkal, tetteikkel, az egész életvitelükkel, és azt olvassuk, hogy mindenütt. Nem az all-inclusive helyeket keresték, nem a wellness programokat, nem a 4-5 csillagos szállodákat keresték fel és járták végig az apostolok, hogy majd, ahol kényelmesen érezzük magunkat, majd mondunk szép és okos dolgokat Jézusról. Nagyon sokat nélkülöztek, és mindegyikük, János leszámítva, mártír halált halt Jézusért. És vállalták a nyomorúságot, a testi-lelki nélkülözést, szenvedéseket, támadásokat, oda mentek, ahova Jézus küldte őket. Azt mondja, mindenütt. Nem csak a szimpatikus embereknek prédikáltak, nem csak azoknak, akikkel jól érezték magukat, azoknak is hirdették Isten igéjét, akik gyűlölték őket, akik köveket dobáltak rájuk, akik megölték őket. Mindenütt hirdették az igét, ahova az Úr Jézus küldte őket. És azt látjuk, hogy negyedik gondolatként, hogy mi is volt az igazi csoda ebben a történetben. Nem pusztán azok a szokatlan események, amiket a 17.-18. vers leír, hogy halottat támasztanak fel, ördögöt űznek, ha felvesznek kígyót, akkor megmarja őket, nem árt nekik. Szó szerint is beteljesedett ez a rész, mindenképpen olvashatunk erről az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, Pál apostol életében. Ezek csak következményei voltak annak, hogy az apostolok Jézussal jártak és neki engedtek. Mi volt az igazi csoda? Mi volt az igazi erőforrás az apostolok számára? Ez a mondat, az Úr együtt munkálkodott velük. Noha testileg nem volt jelen, de az ő szent lelke által együtt munkálkodott, ugyanúgy együtt volt, és közösségben volt az apostolokkal, mint a földi élete során. Ebben egyrészt az a vigasztalás, hogy nem hagyta magukra őket. Nem mondta azt, hogy én végeztem a magam dolgával, most már csináljátok úgy, ahogy tudjátok, én megyek vissza az atyához. Egy pillanatra sem hagyta őket magukra. De nyilvánvalóan benne van ebben a mondatban, hogy az Úr együtt munkálkodott velük, hogy nem a saját erejükre, nem a saját bölcsességükre bízták magukat. Nem abban bíztak, hogy ó, megy ez már nekünk Jézus nélkül is, nem baj, hogy visszament a mennybe, mi már profik vagyunk. 3 éves képzés, intenzív tanfolyam, majd mit nekünk a világ? Nem. Tudták, hogy nagyon is rászorulnak minden egyes másodpercben az ő urukra, az ő bölcsességére, az ő türelmére, szeretetére, erejére, vezetésére. És olyan jó azt is látni, ez különösen az apostolok cselekedeteiről írott könyvből derül ki, amit talán helyesebb lenne ugye a Szentlélek cselekedeteinek nevezni, hiszen ő munkálkodik az apostolok életén keresztül, hogy az Úr Jézus nem passzívan, hanem aktívan volt jelen a tanítványok életében. És ez miért volt lehetséges? Azért, mert hagyták dolgozni. Hagyták az Úr Jézust, hogy az először is a saját életüket formálja, és aztán hagyták az Úr Jézusnak, hogy általuk munkálkodjék, és az ő akarata, az ő terve valósuljon meg. Nem akadályozták a tanítványok Jézust a saját terveikkel, a saját elgondolásaikkal, a saját céljaikkal, vagy éppen bűneikkel, hanem hagyták, hogy Jézus munkálkodjon bennük és általuk. És erre figyelmeztet később bennünket Pál apostol is, hogyha nem figyelünk oda erre a momentumra, akkor megkötözhetjük Isten szent lelkét, megoldhatjuk a szívünkben. Ezt úgy fejezi ki az egyik helyen, hogy maguknak feszítik meg a Krisztust. Ott van a feltámadott Úr, a feltámadott Jézus jelen van az életükben, de nem hagyják dolgozni, nem hagyják munkálkodni, mert ó, Uram, tudom én ezt, vagy én jobban tudom. Jobban tudom, mi a jó nekem, vagy jobban tudom, hogy mire van szüksége a másiknak. Majd én megyek és csinálom. Vagy van egy bűn, egy megkötözöttség az életükben, és nem hagyják, hogy Jézus cselekedjen, és megfeszítik maguknak a Jézust. Isten óvjon bennünket attól, hogy ilyenek legyünk. Elgondolkodtató, hogy vajon a csüggedésünknek, vagy a békétlenségünknek, vagy annak, hogy talán lelkileg erőtlenek vagyunk, nem a fent leírtak-e az okai. Nem azért nem találunk-e az életünkön gyümölcsöt, vagy nem azért nincs-e békességünk, vagy örömünk, vagy nem azért nem tudunk mások felé nyitni, mert saját elgondolásaink szerint akarunk élni. Az a kérdés, hogy hagyjuk-e Jézust munkálkodni bennünk és általunk. És végül azt mondja az ige, hogy megerősítették a jelek, amelyek követték az apostolokat. Az a kérdés, hogy megerősítik-e a jelek, ami megváltozott életünk például, azt az igét, amit hirdetünk. Mert nem csak az a jel, amikor egy béna meggyógyul, vagy egy halott feltámad, hanem az is jele annak, hogy valakinek a szívében Jézus Krisztus az Úr, hogy az az ember elkezd Isten akarata szerint élni. Megváltozik az élete. Ez is jel. Az a kérdés, hogy megerősítik-e a jelek az életünkben azt, amit hirdetünk, azt az igét, amiről beszélünk a szomszédunknak, a barátunknak, a családtagunknak, a munkatársunknak. Megerősítik-e a megváltozott életünk jelei az igét. És olyan jó lenne, hogyha valóban az élet Isten tiszteletre is odafigyelnénk, hogy nem csak az az 1-2 óra, amit a templomban töltünk, lenne Isten tisztelet, hanem a templomból kilépve kezdenénk el megélni azt, amit hiszünk. És valaki egyszer feljegyezte, hogy megkérdeztek egy embert a vasárnapi Isten tisztelet után másnap, hogy miről prédikált Spurgeon. És azt mondta ez az ember, hogy nem tudom, mi volt az ige hirdetés tartalma szó szerint, nem tudom, mi volt a textus, de azt tudom, hogy utána a hamis pontjaimat a Temzébe dobtam. Ez az élet Isten tisztelet. Ez a jel, amikor valakinek az ige hatására megváltozik az élete. És persze minden ige hirdető örül neki, hogyha kilépve a templomból nem felejti el egyből a hallgatóság, hogy mi volt a textus, meg az ige hirdetés kb. Miről szólt, de nem ez a lényeg. hanem az, hogy van-e belőle életváltozás. Van-e belőle bűnvallás, van-e belőle megszentelődés, Istennek való odaszánás, van-e belőle bocsánatkérés, hogyha hazamegyünk, amikor eszünkbe jut, hogy valakit megbántottunk, van-e belőle odaszánt idő, odaszánt erő Istennek, van-e belőle elhagyott és megvallott bűn. Mert minden prédikáció annyit ér, amennyi életváltozás fakad belőle Isten dicsőségére. És éppen ezért erre figyelmeztet a Szentírás is, hogy legyenek ott a jelek az életünkben, annak a jelei, hogy mi ismerjük Jézust. És nem csak úgy hallomásból, hanem minden nap vele élünk, vele járunk, őt kérdezzük. És azt látjuk, hogy Isten teremtő és újjáteremtő igéjét is a megvalósulás követi. Nem ezt látjuk a teremtésnél? Azt mondja Isten, legyen világosság, és lett világosság. Amit Isten kimond, az létrejön. És éppen csak a mi életünkben nem működne. Hogyha Isten mond nekem valamit, akkor én hagyom-e, hogy az megvalósuljon? Hagyom-e Isten szent lelkének, hogy átformálja a gondolkodásomat, az értékrendemet, az időbeosztásomat, a kapcsolataimat, a vágyaimat, a szabadidőm eltöltését, mindent, ami az életemben van. Ha engedjük, hogy az Úr Jézus nem csak jelen legyen, hanem valóban uralkodjék is az életünkben, akkor láthatóvá lesz ez az életünk minden területén. És ahol megfordulunk, Krisztus jó illatját hagyjuk magunk után. Ez egy nagyon fontos kérdés, kedves testvéreim, hogy milyen illatot hagyunk mi magunk után lelki értelemben. Valamelyik nap, amikor készülődtem, hallottam, hogy valaki ment le a folyosón, a lépcsőházban, sietett nagyon, csak a lépteit hallottam, és egy 5-6 perc múlva, amikor én is elkészültem, kiléptem az ajtón, bezártam a lakást, és még mindig éreztem a parfüm illatot, amit valószínűleg az a hölgy, aki 5 perccel korábban ment el, arrafelé ott hagyott maga után. A jó illatot meg lehetett érezni, még percekkel később is. Vajon ilyen-e a mi életünk? Jézust árasztja a mi életünk? A családban, a baráti körben, a munkahelyen, az iskolában, akárhol vagyunk, hogy amikor elmegyünk onnan, akkor azt mondják, hogy valami más volt, valami többet tapasztaltam ebből az emberből, valami több jött át rajta, mint egy átlag beszélgetésből, mint egy másik emberből, valamit megtapasztaltam. Lehet, hogy egy nem hívő ember nem fogja tudni megmondani, hogy Krisztust, de a hívők biztosan meg fogják tudni mondani, hogy igen, ez nem XY volt, hanem ez Jézus Krisztus volt. Mert Jézus jött át a szavain, Jézus jött át a tekintetén, Jézus jött át az egész lényén. Olyan jó lenne, hogyha valóban ilyen jel lehetne az életünk, mert a jel nem önmagáért van, nem önmagára mutat, hanem önmagán túl. És Isten ezt szánja nekünk, ezt a feladatot. Adja Isten, hogy valóban az életünk egy Jézusra mutató, hozzá vonzó jel legyen, hogy betöltve a küldetésünket, teljes és boldog életünk lehessen Isten nagyobb dicsőségére. Amen. Atyánk Istenünk, olyan jó azt tudni, hogy az Úr Jézus Krisztus tökéletesen véghez vitte a megváltás művét. Köszönjük azt neked, hogy nekünk nem kell egyedül megharcolnunk és megküzdenünk a félelmeinkkel, a nyomorúságainkkal, a bűneinkkel, hanem jöhetünk és kérhetünk tőled bocsánatot, megoldást, gyógyulást, segítséget. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindenható Isten vagy. Köszönjük neked, hogy te az Atya jobbján ülve nem tétlenül, szemtelenül nézed a világ alakulását, hanem te alakítod ezt az egész univerzumot, és te tartod a kezedben nem csak a földet, hanem benne a mi életünket is. Add, hogy ennek a boldog tudatával tudjuk és merjük rád bízni magunkat. Tudjuk magunk mögött hagyni a tegnap terheit és bűneit, tudjuk letenni a te keresztednél. Tudjunk a jelenben, a pillanatban nem önmagunknak, hanem neked élni és rád tekinteni. És tudjuk a jövőnket is reménységgel tőled kérni és várni. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy add, hogy valóság legyen az életünkben, hogy Jézusra mutató jellé válunk. hogy engedjük, hogy ő munkálkodjon bennünk és általunk, védj el, kérünk minden akadályt, hogy a te szent lelked ereje valóságá váljon az életünkben, és hadd lehessen az egész életünk Isten tiszteletté. Így kérünk, mennyei atyánk, te légy velünk harcainkban, nehézségeinkben, add, hogy mindezekben felül kerekedjünk a Jézus erejével. És azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy hadd tudjuk készen várni Jézust vissza, hadd lehessünk majd boldog szolgák, akiket munkában talál az ő Uruk, amikor visszajön, és hadd lehessünk valóban a te jó illatoddá, Úr Jézus, bárhol vagyunk, bárhova helyezel bennünket, hadd tudjunk téged adni az embereknek, és ne válogassunk, hanem tudjunk ahhoz menni és oda menni, akihez, ahova te küldesz, hogy hadd lehessen teljes és boldog téged dicsőítő életünk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ámen.